Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház fél órája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. A nyár vége felé, de még a fesztiválok idején járunk. Helyet kaphat a kereszténység ott, ahova az ifjúság kikapcsolódni megy. Erre a kérdésre is keressük a választ, majd megemlékezünk Mel Gibson a Fegyvertelen Katona című filmjéről, mely néhány nap múlva a premier 10. évfordulójához érkezik. Természetesen ma sem maradhat el a vasárnapi Szentmise szent leckéje, amit Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvasunk. Az ige szakaszhoz Alpeg Gergely atya fűz gondolatokat. Néhány hete beszámoltunk az Ökumenikus Ifjúsági Iroda egyik kezdeményezéséről, ahol fiatalokat képeznek arra, hogy fesztiválokon úgynevezett jelenlét misszió keretében tegyenek tanúságot a hitükről. Fezen, Szegedi Ifjúsági Napok és Ördögkatlan. Ez utóbbi fesztiválon meg is látogattuk a Közös Pont Fesztivál missziós sátrat Nagy Harsány közepén. Már túl a láthatatlan színházon és a Szólj be a papnak beszélgetésen, az egyhetes program vége felé járva. A sátor idei tematikája Jézus egyik legismertebb gyógyítása, a vérfolyásos asszony története volt. Hogy sikerültek a missziós kezdeményezések? Egy ilyen összművészeti fesztiválon, mint az Ördögkatlan, van nyitottság egy ilyen sátorra, bibliai történetekre? A Közös Pont önkénteseit kérdezem, először Kenderes Ivettet.
Kettős érzések vannak bennem, mert nagyon-nagyon jól éreztem itt magam, viszont nagyon-nagyon így elfáradtunk a szolgálatban, meg a nagy melegben. Szóval így kicsit megkönnyebbültem, hogy holnap már a saját ágyamban aludhatok, de közben meg annyira sokat kaptunk így a betérőktől, meg a láthatatlan színház alatt is tényleg annyira sok csodát láthattunk, hogy így ez hiányozni fog úgymond a hétköznapokban.
Pár szóval, hogy pontosan mi ez, aki jelentkezik a láthatatlan színházra és végigmegy, az milyen élményben részesül?
A láthatatlan színház során a betérőnek a szemét bekötjük, és ezáltal csak a többi érzékszerveink keresztül fogja megélni a történetet, amin végigvisszük. Általában tapintás vagy hallás, de sokszor még a szaglás is bele szokott kerülni egy kicsit. Idén a vérfolyásos asszony történetét dolgoztuk fel, és a betörő volt a vérfolyásos asszony, aki így végigment ezen a történeten, hogy ő miket élhetett át 12 év alatt, és a végén a gyógyulás, a feloldozás része is megvolt, amikor megérintette Jézus ruháját, és meggyógyult.
Mondtad, hogy milyen élményt jelentett akár a láthatatlan színházban, vagy a betérőkkel való beszélgetés. Mi a tapasztalat? Van nyitottság egy ilyen fesztiválon a fiatalok részéről, egy ilyen sátorra, egy ilyen kezdeményezésre, mint a Közös Pont?
Szerintem igen. Segített az is, hogy volt a Szólj be a papnak rendezvényünk, ami szerintem nagyon így kinyitott az ő gondolkodásukat, és felkeltette az érdeklődésüket az, ahogy így közvetlenül megszólíthatták a spiriket. Sokszor nem is tudják, hogy milyen sátorba érkeznek, és akkor utána magyarázzuk el nekik, hogy ez egy ökumenikus sátor, és általában így nem ellenségesek, szóval nem ellenszembesek velünk szemben, hanem nyitottak.
Hogyha egy fiatal hallgatja most ezt a rádió műsort, és valamit mondanod kéne neki, hogy ez jó dolog, szakítson erre időt a következő nyarából, érdemes ide eljönni, vagy nem, de mit mondanál, mi van most benned ezzel kapcsolatban?
Szerintem nagyon-nagyon megéri itt szolgálni, mert annyira sok emberhez lehet kapcsolódni, és így megmutatni azt, hogy te hogyan kapcsolódsz Istenhez, és ehhez a közösséghez, és ebből a többiek annyira sokat tudnak kapni, hogy már abból, hogy látják, hogy mi milyen jól érezzük magunkat itt együtt.
Rezsnyák Dániel vagyok. Jelenleg én még egyetemista vagyok. Mérnöki informatikát tanulok az Óbudai Egyetemen. Ha minden jól megy, akkor a következő fél évben már végzek vele.
Honnan, kitől hallottál a közös pont kezdeményezésről?
Járok egy közösségbe Székesfehérváron, az Magyarok Nagyasszonya Antiókia közösségbe, és az ottani antiókiások közül már többen is jártak közös pontos képzésekre, meg fesztiválmissziókra, és onnan hívtak engem.
Most mi itt a fesztivál utolsó napján vagyunk, milyen érzések kavarognak benned? Most még ugye azért hátra van még egy este, hátra van még a összegzés, elpakolás, stb. Tehát egy bizonyos része még előttetek áll. Most milyen érzések vannak benned?
Jók. Én még sose voltam Ördögatlan fesztiválom, úgyhogy nem igazán volt róla elképzelésem, hogy milyen lesz, viszont elképesztően tetszett, amilyen volt. Nagyon tetszik ez a falusi hangulat, nagyon tetszik, hogy itt így igazából sosincs éjszaka, vagy hogy így, itt ahányszor kimegyünk az utcára, mindig járkálnak emberek, tele van fiatalokkal az egész, az emberek kedvesek egymással, tényleg odafigyelnek egymásra. Volt, hogy csak kifeküdtünk az út mellé csillagot nézni, és odajöttek, megkérdezték, minden rendben, segítsünk valamit, csak is így mondtuk, hogy persze, minden oké. Szóval nagyon, nagyon tetszik ez a fajta nyitottság, és így odafigyelés az emberek között. Ez nekem hatalmas élmény, hogy van ilyen. És maga a fesztivál misszió is nagyon tetszett. Kicsit izgultam, hogy milyen lesz, hogy mennyire tudok majd kapcsolódni az idegenekhez, idegen emberekkel beszélni a mélyebb témákról, viszont meglepően jó volt. Már a legelső nap, legelső este meg volt nekem egy olyan beszélgetés, ami már, hát nem is tudom, évek óta nem volt ennyire mélyen szántó beszélgetése, milyen alig ismert emberekkel, úgyhogy nekem ez egy hatalmas pozitív élmény volt ez az egész fesztivál.
Ez egy ökumenikus kezdeményezés. Az milyen tapasztalat volt számodra, hogy itt különböző felekezetekből vagytok együtt fiatalok, vagy ez mondjuk egyáltalán nem is érződött, ez milyen élmény volt?
Nekem az ökumenizmussal nincsen gondom igazából. Édesapám ő katolikus, édesanyám református. Én amúgy katolikusnak vagyok megkeresztelve, de például református általános iskolába jártam, katolikus gimnáziumba, adventista cserkészek közé jártam 10 éven keresztül, úgyhogy ezzel alapvetően nekem így nincsen gondom. Egyébként itt most ezen a fesztiválon, itt a közös pont sátornál, itt ugye amire kérdeztél, hogy hát egyébként volt, akinél így az utolsó, hát így ma tudtam meg, hogy ő amúgy református, és hogy így tényleg annyira így, hát igazából nem ez volt az előtérben, hogy ki milyen felekezetben van, hanem azért voltunk itt, hogy missziózzunk, és akkor ez így már nem is számít annyira, hogy most mi az, ami elválaszt minket, hanem sokkal inkább azt számít, hogy így egy közös célért vagyunk itt.
Már a vége felé járunk az Ördögatlan Fesztiválnak, amikor ez a felvétel készül. Egy gyors bemutatkozást hadd kérjek.
Szabó Levente vagyok, református lelkipásztor Pécsen, a Pécsi Egyetemi Missziónak vagyok a lelkipásztora.
Mi a benyomásod? Mire van szükségük a fiataloknak általában, és itt, ezen a fesztiválon, vagy a közös pont misszióban megtalálják-e ezt?
Amit látok nem csak az Ördögkatonán, hanem fiatalokkal foglalkozva, hogy az őszinte hiteles, megélt válaszokat keresik, és kapcsolódni vágynak olyanokhoz, akik Isten útján járnak, akik Isten kapcsolatban élnek, akik valóban élő személyes kapcsolatban vannak az Atyával, és vágynak erre, viszont vágynak az őszintességre, a hitelességre. Tehát, hogy ez a hívő életnek sincs kolbászból a kerítése, vágynak arra, hogy a hívő ember hogyan éli meg azokat a nem szeretem napokat, azokat a szenvedéses és fájdalmas életszakaszokat. És kapcsolódnak azokhoz az emberekhez, és nem csak lelkészekhez, papokhoz, hanem olyan hívő fiatalokhoz is, mint itt most a közös pont sátorban a fiatalokhoz, akikkel. Egyébként ez is a témánk, hogy a bibliai gyógyítás történetre nézünk rá, hogy mit akar Jézus ezzel a gyógyítás történettel nekünk üzenni, mit akart akkor ott a tanítványoknak és a hallgatóságnak, és akik körbevették, és mit akar nekünk ezzel, hogy mit állít helyre. Mi az, amire hív benne minket?
Nagyon érdekes, hogy tavaly az Izsák történet volt, amit itt az Ördögkatlanon feldolgozott a közös pontsátor, most a gyógyulásos történet, a vérfolyásos asszony történetén keresztül. Hogyan lehet ezt kreatívan közel vinni a fiatalokhoz? Ugye említetted, hogy ez a láthatatlan színház, ez egy jó módszer lehet arra, hogy közelebb vigyétek. Milyen egyéb módok vannak erre, hogy a Bibliát, vagy ezeket a történeteket közelebb vinni a fiatalokhoz?
Nekem ez volt az első láthatatlan színház élményem. Én ebben nem vettem ki a részem. Ugye a sátorvezetőnk Lilla, akinek az ötlete volt, hogy ebben az évben mégiscsak a gyógyítás történetekre nézzünk rá, és ebből kiemelve a vérfolyásos asszony történetét. Én átmentem rajtam, tehát ezt most úgy tudom elmondani, hogy milyen tapasztalatokkal jöttem ki én ebből, aki bár nem borzasztóan régen, de a vérfolyásos asszony történetéről elmélkedtem, állítatot és igehirdetést is tartottam, majd hogy nem ott van előttem, tudom a szavaknak a sorrendjét, az igehelyét, és itt pedig a láthatatlan színházban megelevenedik. Érzések kerülnek elő. Olyan érzések, amelyekről beszélünk, de más beszélni róla, és más, amikor átéli az ember. És van olyan történet a Bibliában, amelyet nem is életkortól függ, de hogy nem adatott meg, hogy átéljem, hogy belehelyezkedjem. És hogy talán ez a módszer, ez a szemlélet, ez alkalmas arra, hogyha a saját életemben nem is, most ez a saját életemben nem, de hogy belássam, meglássam, hogy mit érezhetett. Így a szégyen érzet volt kihangsúlyozva ebben a történetben, hogy a vérfolyásos asszony, aki 12 éve akkori kornak vallási szokásainak megfelelően, tehát kiközösítve, tisztátalannak számított, és hogy mit élhetett meg a családja körében, mit élhetett meg a zsidó vallási közegben, és hogy mit élhetett meg akkor, amikor a végső megoldásként, az egyetlen megoldáshoz fordult, és megérinti Jézusnak a ruhaszegélyét. Milyen más módszerek, azt kérdezted? Én minden olyan módszert támogatok, amely a bibliai történeteket nyitja ki a számunkra, és hozza közelebb a ma ember életéhez. És személyes kapcsolódás, a Godly Play módszer, vagy a szemlélet, amely ugyancsak nem csak gyermekeknél, hanem felnőtteknél is olyan érzékszervekre, olyan értékekre világít rá, hogy ezek a bibliai történetek, olyan régi-régi történetek, amelyek azt gondoljuk, hogy Ábrahám elhívásának a története, hogy mi üzenettel bírhat a számunkra, és ezeket érzésszintre lehozni az embereknek, amiket amióta ember az ember, és amióta a világ, ezek az érzések bennünk vannak. A magány, a fájdalom, a szenvedés és a megváltás érzései.
Hogy látod, van egy ilyen sátornak esélye egy ilyen fesztiválos forgatagban? Mik voltak a benyomásaid személyesen ahhoz képest, ahogy mondjuk elindultál, vagy elindultatok, hogy ez milyen lesz? Ahhoz képest milyen élmény, milyen tapasztalat volt?
Ez is egy nagyon jó tapasztalat volt, mert nem meglepő, de ez az első évem, hogy fesztivál misszióban szolgálhatok, és azt fogalmaztam meg, hogy van létjogosultsága annak, hogy keresztény fiatalok ökumenikus sátorban hívogathatjuk, beszélgethetünk, és bizonyságot tehetünk a hitünkről. Azért is mondom ezt, mert fesztiválozó vagyok, fiatal lelkipásztor vagyok, és fesztiváloztam, jártam fesztiválra. Nem tudom, hogy akkor ott volt-e közös pont, de nem figyeltem, nem láttam, de a fesztivál érzéséhez hozzátartozik az embernek szerintem egy kis nyitottság, főleg, hogyha itt Nagy Harsányban vagyunk, ahol elmondhatom, hogy értelmiségi emberek, és művészeti, tehát művészileg is egy nagyon magas színvonalú programokkal, előadásokkal találkozhatnak. Nyitottak az emberek, és ebben a nyitottságban ezt a nyitottságot lehet kihasználni, mert nyitottsággal bejönnek akár egy láthatatlan színházba, akár egy Szólj be a papnak rendezvényre, és ott megérintődhetnek akár csak egy őszinte válaszsal, egy olyan pappal, aki itt van rövid nadrágba és egy ingbe, és úgy beszél a bűnbánatról. Tehát, hogy igen, közel kerülünk, közel kerül az egyházunk, közel kerül benne Isten, benne Krisztus, hogy nem egy távoli Istenünk van. Egy olyan Istenünk van, aki eljött, aki itt volt, jelen volt, akit tapinthattak, és hogy mi erről az Istenről beszélünk itt a fesztiválon.
Kenderes Ivett és Rezsnyák Dániel önkéntesekkel, valamint Szabó Levente református lelkipásztorral beszélgettünk a Közös Pont Fesztivál misszióról. ...2016 nyarának végén éppen 10 éve volt a világpremiérje Mel Gibson a Fegyvertelen Katona című filmjének, ami Desmondos már-már hihetetlen története, aki a II. Világháború egyik legvéresebb csatájában, Okinawa szigetén közel 100 bajtársa életét mentette meg úgy, hogy ő maga nem viselt fegyvert. Keresztény meggyőződése volt, hogy noha hazája igazságos háborút vív, neki magának nem szabad ölnie. Desmond volt az első olyan katona, aki lelkiismereti okokból megtagadta a fegyveres szolgálatot, és megkapta a kongresszusi becsület érdemrendet, Amerika legmagasabb katonai kitüntetését. Történetéből film készült, majd életrajzát könyvben is kiadták. A filmről, a könyvről és persze Desmond Dossról beszélgetek most Korcsmáros Gábor kiadóvezetővel.
Én először láttam a filmet, és utána olvastam a könyvet, és így is nagyon izgalmas volt. Hát a film nyilván sokkal kevesebbet tud közölni, mint egy könyv, és ez a könyv nagyon ki tudta egészíteni, mind cselekményben is, amik történtek, hiszen a film az igazából főleg egy konkrét csatára fókuszál, és hát nyilván Desmondos élete sokkal többet rejt, és hát sokkal jobban rálátunk a lelki oldalára is a történeteknek.
Ebben a lelki oldalban téged személyesen mi érintett meg, mi fogott meg? Az, hogy ő maga nem fogott fegyvert sosem?
A leginkább engem Desmondos hite ragadott meg. Sokszor még a hétköznapi életben is esetleg rajta kaphatjuk magunkat, hogy milyen nehéz a hitünket követni, és akkor látunk egy olyan példát, aki nap mint nap az életét tette kockára a hitéért, aki igazából nem maradt ki a háborúból, mert úgy érezte, hogy neki segítenie kell a barátait, a bajtársait, de egyszer fegyver nélkül ment a legsötétebb csatákba is, ahova azt hiszem, hogy fegyverrel is nagyon nehéz lenne oda bármelyiknek elmenni egy ilyen csatatérkelős közepébe. Tehát Desmond az abban hitt, hogyha ő hű marad a saját hitéhez, akkor az talán értékesebb, mint hogyha a saját életét védeni, akár fegyverrel. Ő azt érezte, ő abban biztos volt, hogy neki ezt kell tennie, hogy neki meg kell védeni a bajtársait, és ő ezt így tudta megtenni. Ő szanitéc volt, ő azért ment ki a csatába, hogy életeket mentsen, és nagyon sokszor kockára tette a saját életét újra és újra, nap mint nap, sőt volt egy csata, amikor majdnem 100 embert megmentett. És mind a 100-at egyesével az élete kockáztatásával. Ő mindig imádkozott, hogy csak még egy embert hadd mentsen meg. És ő már nem is számolta, hogy hány embert mentett meg, és utólag, amikor mondták, hogy biztos, hogy több mint 100 embert, akkor ő mondta, hogy nem, hát az nem lehet, szerinte csak 50. És akkor így megállapodtak 75-ben utólag, hogy akkor legyen 75, és ez volt a hivatalos iratokban, hogy 75 embert nem tett meg. Azon az egy napon, de hát összességében pedig több 100 embert.
Amikor először jelenik meg a film, és utána olvashatjuk magyarul a könyvet, akkor mindig előtérbe kerülnek azok a dolgok, amik esetleg különbségek, kiegészítések. Tudnál említeni néhány olyan történetet, momentumot, ami a filmben nincs benne, de a könyve mindenféleképpen érdemes elolvasni?
Hát nagyon érdekes volt nekem az előzmények, illetve, hogy mi történt a háború után. Azt hinnénk, hogy a háború után jön haza a nagy hős, és akkor már neki semmi gondja nincs az életben. És a könyvből kiderül, hogy utána se lett neki semmivel se könnyebb. Ez nekem döbbenet volt. Azt hittem, hogy utána élte a boldog nyugdíjas éveit. Őt a háború nagyon megviselte fizikailag is, és természetesen lelkileg is. Nagyon sok betegsége lett, és nagyon rossz anyagi körülmények között élt. És még döbbenetes volt, hogy még a háború után is folyamatosan próbált másoknak segíteni, akár a példájával, beszélgetésekkel, vagy konkrétan például templomépítésben vett részt ilyen dolgokban, amit persze a munkája mellett próbált megtenni, és egy nagyon leromlott egészségügyi állapotban. Tehát, hogy már az is nehéz volt neki, hogy a saját betevőjért megdolgozzon, és így több évtized nagyon nehéz sors várt még rá, de a háború előtti élete is nagyon érdekes volt. Tehát megismerhetjük sokkal részletesebben a családját, a körülményeit, hogy hogyan élt, és hogy hogy jutott el oda, hogy ő most akkor önként jelentkezik, csak azért, hogy megvédje a társait. És ráadásul úgy, ahogy a filmben ezt láttuk, hogy azokat az embereket kellett megvédenie, akik vele szemben nagyon ellenségesen viselkedtek sokszor. Tehát ők nem értették, hogy mi az, hogy most leül este imádkozni. Tehát ahogy esténként imádkozott, sokszor egy-egy bakancs repült felé, hogy többiek nem tudták hova tenni az ő hitét. Aztán persze az ő hite nagyon sok emberre átragadt.
Úgy ismertük meg ezt az ember Desmondost, mint a fegyvertelen katona. De te is beszéltél már róla, hogy nem volt egy egyszerű élete. Hogyan találta meg ezt az utat? Hogyan választotta ezt?
Ő azt hiszem úttörő volt. Ő mindig is érezte, hogy neki nem szabad fegyvert fognia. Ő a 10 parancsolatot komolyan vette. Komolyan vette azt, hogy ne ölj, és ez szerint élt, de neki ez még sokkal nehezebb volt, mint most bármelyikünknek. Ahogy mondtam, ő egyfajta úttörő volt, neki már mondták, hogy rendben bevonulhat úgy, hogy lelkiismereti okokból nem fog fegyvert, de ez igazából még csak papíron volt meg. Tehát, hogy amit neki át kellett élnie, annyi megpróbáltatást, hogy szinte az ellenségétől nem kapott annyi megpróbáltatást, mint a saját feletteseitől, illetve a saját bajtársaitól, még a kezdetekkor. De ő kitaposott valamilyen utat, ami tényleg egy belső erőn alapszik, utána akár már a vietnámi háborúnál is, de később egyre egyértelműbben látszik, hogy lett ennek egy hagyománya, hogy akik lelkiismereti okokból nem fognak fegyvert, azokat már nem lenézik, hanem most már egyre inkább tisztelik. Amikor ő ezt elkezdte, akkor ez egyfajta kibúvónak tűnt. Van a regényben egy ilyen, hogy rajta kívül még volt 2 lelkis a csapatban. És akkor ez egy ilyen nagyon gúny szó volt, hogy ők azok, akik lusták, akik félnek, és ezért nem hajlandók fegyvert ragadni. De kiderül a regényben, hogy itt szó sincs erről. Talán ő szolgálta a hazáját a legtisztább módon, és a legerőteljesebben.
Desmondosról tudjuk, hogy egy olyan kitüntetést, elismerést kapott meg, amit nagyon kevesen kapnak meg, és Amerikában nem is tudom, hogy van-e nagyobb kitüntetés.
Azt hiszem, az Egyesült Államokban ez a legmagasabb katonai kitüntetés, és Desmondos volt az első, aki megkapta ezt a becsületérmet, a kongresszusi becsületérmet, aki fegyvertelenül szolgált a háborúban. Csak egy viszonyítási számot mondok, hogy ez milyen különleges dolog ez a kongresszusi becsületérem, hogy 16 millió katonából körülbelül 400-an kapták meg ezt, és ebből volt Desmondos az egyik.
Az előző percekben Korcsmáros Gábor kiadó vezetővel beszélgettem. Az évközi 21. vasárnap következik. A Szent Mise Szent Leckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszt magyarázza Alpeg Gergely, a Budapest újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templom káplánja. Testvéreim, milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása! Milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen megfoghatatlanok útjai! Vajon ki látta az Úr gondolatait, és tanácsot kiadott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Ő belőle, ő általa, és ő érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Amen. Ez az Isten igéje.
Fogantatásunk pillanatától, vagyis az életünk kezdetétől egészen a természetes halálig az ember fejlődik. Kezdetben az okosság, a bölcsesség az egyre fokozatosabban elkezd növekedni az emberben, ezt nevezzük a tanulási időszaknak, és mondhatjuk, hogy valóban bölcsölünk. De egész életünkre is mondható, hogy van egy nagy ív, amelyet bejár az ember, és mindenkiben ott van a vágy, hogy okos legyen, hogy bölcs legyen, és lehet, hogy az is ott van, hogy mindent érteni szeretnénk, hogy mi miért történik, mi miért van ebben az egész világban, hogyan is zajlik az élet. Szeretnénk tágabb látókörűek lenni, de megkísérthet az a gondolat is, hogy olyanok legyünk, mint az Isten. Na de ez nem valósítható meg. Mi emberek vagyunk. És éppen ezért fogalmazza meg Pál apostol, hogy mekkora az Isten bölcsessége, milyen gazdag az ő tudása, hogy ebbe az ember bármennyire is szeretne, teljességben nem fog tudni meríteni. Nem fogunk tudni mindent egybefüggően látni és szemlélni ebben a világban. De vannak részek, amelyekre rá tudunk csodálkozni, amelyeket meg tudunk érteni, akár a személyes életünkben. Legyen ez talán elég is számunkra, hogy vannak dolgok, amelyeket meg tudunk érteni, van bölcsességünk, amivel tudunk gondolkodni, vagy rálátni dolgokra. De ne akarjunk olyanok lenni, mint az Isten. Ne akarjunk teljes körű bölcsességet és tudást. Mert az valószínűleg nem lenne jó, hogy úgy ismerjük a világot, mint talán senki itt a földi életben. Pál apostolnak a fölismerését és következtetését kellene nekünk is levonnunk. Egyrészt nem lehet senki olyan itt ebben a földi világban, mint az Isten. Nem kell istenekké válnunk. Elég, ha mi a magunk emberi módján teszünk fölismeréseket, és a legnagyobb fölismerésünk legyen az, vagy a legnagyobb tudásunk az legyen az, hogy elismerjük Istennek a nagyságát, az ő bölcsességét, tudását, mindazt, ami maga az Isten. Az a legjobb, ha képesek vagyunk kimondani, hogy én nem értem a dolgokat. Nem értem a dolgoknak a teljes összefüggését. Vannak részletek, de minden részletre arra kellene irányulnia, vagy minden részletből azt kellene felfedeznünk, hogy ez Istennek a gazdagságából fakad. Hogy ez a teljesség, amit Isten maga birtokol, ennek a földi világban vannak részei, az ő alkotásai, a világnak a csodája. Isten mindig nagyobb annál, mint amit az emberi értelem be tud fogadni. Ő meg akar ajándékozni bennünket dolgokkal. Lehetnek tudományok, lehetnek bölcsességek, amiket itt el tudunk érni. De a végső célunk az ne ezeknek a dolgoknak, ne e világnak a teljes megismerése legyen, hanem Istennek a megismerése. És tudjuk jól, hogy Istennek senki semmit nem kölcsönzött, nem adott neki tudást. Ő önmagában birtokolja ezeket a dolgokat. Az az igazán bölcs hívő, az az igazán bölcs ember, aki ki tudja mondani, hogy ami ebben a világban van, minden, az egyedül Isten miatt van. Belőle, általa, és ő érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké.
Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.